Sziasztok, ez itt az Ugrádió zuglóhangja, az Éles szín bemutatja című műsorunk beharangozóját halljátok. December 22-én, pénteken, 19 órakor az Éles szín, talán mondhatom így, hogy klasszikus szilveszteri, karácsonyi, ünnepi műsortűz műsorra a Civilházban. Kész kabaré, Trunkó Barnabás és mások írásaiból egy élőzenei kíséretes, kétrészes műsor. A producer, rendező Éles Béla ül a Zugrádió mikrofonja előtt. Kérem szépen, hogy egy kis bevezetőt, ismertetőt adja ehhez a produkcióhoz.
Legjobb, ha bevezető konferenc szövegből mondok. Igen. Részletet. Kész kabaré. Ez műsorunk címe. Kérem, ne gondoljanak semmiféle különleges mögöttes tartalomra. Pusztán arról van szó, hogy összedugtuk a fejünket, kiválasztottunk néhány jó kis kabaré jelenetet. Itt partnerünk Trunkó Barnabás volt, akinek az írásai a legközelebb állnak hozzánk. Próbáltunk, zenét szereztünk, és elmondhattuk, hogy kész a kabaré. Egyébként, bármennyire is furcsa, már a régi rómaiak is ismerték a kabaré fogalmát, és magát a műfajt is. Csak akkor még úgy hívták, hogy Aquincumi kabaré.
Miért Aquincumi? Csak Pannoniában volt ez?
Hát igen. Mert hogy az Aquincumi mobilgáton hülyére röhögték magukat. Hát egyébként nekünk is vannak anyagi gondjaink. A múltkor elmentem az egyik szponzorunkhoz, és kértem, hogy uraim, színházunknak szüksége lenne 4 forintra. Mennyit tetszett mondani, igazgató úr? 3-at. Tessék, itt van 2, válasszon. Ezt a jobb oldalit választom. Remek, akkor feldobjuk, hogy fej vagy írás.
Ez már, igen, valóban. Ez szerepelni fog az előadásban ezek szerint, ugye?
Igen, igen.
Trunkó Barnabás, ő egy korszaknak azért az emblematikus figurája, kicsit azért korosztályos dolog is, aki 80-as, 90-es, 70-es éveket nem biztos, hogy merném mondani, de akkor
nem,
nagyon
nem,
sokat
persze,
szerepelt.
Persze, elsősorban igen, de most is alkot.
Alkot, csak ő most akkor került úgymond fel a térképre.
Igen, ugye? Igen, 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 és hát személyes barátság, személyes ismeretség is fűz minket hozzá, és hát most az is fontos volt, olyanok dolgozunk most együtt, akik a színház mostani anyagi helyzetéből kifolyólag próbapénz nélkül próbálnak, és Trunkó is egy rendkívül szerény, mondhatni, hogy mondják ezt, Peter, egy elvi tantiemér, egy elvi díjér bocsátotta rendelkezésre, eszmei szerzői díjért bocsátotta rendelkezésre az írásait, és hát vele együtt szerkesztettük meg a műsort. Hát lényegében 4 blokja van a műsornak, és zenék, kuplék kötik össze, illetve választják el. Az első blokk az a egyáltalán a létünk, a hogyan élünk, a kettes a színházvilága, a hármas egy picit visszatekintünk erre a korábbi, ahogy te is mondtad, ezekre a korábbi évtizedekre, és a befejező 4-es blokk pedig természetesen a nőkről.
Miről másról. Ugye a kabarénak voltak csúcsidőszakai, de volt olyan időszakok is átéltünk, amikor kicsit a pesti vicc, meg a pesti humor úgy ellankadt. Most úgy érzitek, hogy megint felívelőben van?
Egyrészt úgy gondoljuk, hogy magának az Éles színnek nem árt, ha kirándul egy kicsit ebbe a műfajba, és ez másfajta munkát, másfajta hozzáállást igényel, és talán mást is kihoz belőlünk, színészekből, mint a korábbi idézőjelben a megszokott műfajunk, a tartalmas vígjáték. Egy-kettő, anyagi okai is vannak, ezt be kell vallani. Most ősszel nem volt pénzünk arra, hogy új látványos produkciót hozzunk létre, ezért olyat tudtunk, amelynek a költségei alacsonyabbak, tehát ugye jelzéses díszletben tudunk játszani, saját kosztümökkel dolgozunk, és elsősorban az agyunkra van szükség.
Így lehetett megoldani, hogy a pénz vagy a forrás hiánya az nem menjen a minőségnek azért a rovására?
Hát ez a műfaj, ez adja ezt a lehetőséget, mert ugye itt a darab készítéshez, mint mondtam, ez a két kellék kell elsősorban, a jó svádályú színészi munka és a agyunkra van szükség.
Mennyire korosztály, hú de csúnya szó, specifikus ez, tehát alapján kiknek szól ez elsősorban, kik azok, akik igazán mulathatnak?
Nyilvánvaló, hogy elsősorban a középkorúak és attól idősebbek, a nagyon fiataloknak egyébként is speciális kabarét kellene készíteni, mert ugye egy kicsit a ifjúsági kultúra az egy picikét szubkultúra kezd lenni, a slang használatokkal néha a kisebbik fiam, aki 35 éves, néha meg kell, hogy magyarázza nekem bizonyos szóhasználatokat, bár a hanglejtésből értem a mondatot, de azért pontosítani kell, hogy beájult, meg ilyesmi.
Úgyhogy... Igen, annak már más jelentése van. Arra kérlek, hogy ugye a Trunkó Barnabásról a szerző és írásairól már a hátteréről volt szó, szereplőkről, illetve zenéről, zenei kísérletről.
Igen, a zenét Siliga Miklós zeneszerző barátunk csinálta a egyes számokhoz, másrészt pedig olyan zeneszám is elhangzik, amelyet hoztak tehát Heller Tamás zenéje is szerepel, aki szerepel is a darabban, Beregi Heller a két komikus kabarémester, ők adják a gerincét a műsornak, és Nyertes Zsuzsa, Valler Gabi és én egészítjük ki ezt a nagyszerű duót, és igyekszünk felnőni hozzájuk. Siliga Miklós pedig személyes közreműködést is vállal, tehát ő köti össze hangulatosan a egyes részeket, valamint a finálét ő szerezte, és a szövegét annak is Trunkó írta.
Évadzáró előadás talán?
Év.
Évzáró, bocsánat, igen, az évad az keresztben van. Évzáró előadás, visszatekintve erre a 2017-es évre, az Éles Szín itt Zuglóban milyen évet mondhat magának? Kicsit eltértünk a kabarétól, de azért azt mondom, hogy évvégén elő.
Én úgy gondolom, hogy egy szorgalmas, sikeres év volt, ahol hát nem azért mondom, mert itt vagy velem, de hát azért ez a nélkületek, a civilház segítsége nélkül nem, szó szerint nem jött volna létre. Úgy érzem, hogy sikeres évet mondhatunk, bár alkalmasint lehetett volna nagyobb a látogatottság, de úgy látom, hogy az a legszűkebb érdeklődő réteg, akit el tudunk érni, az nagyjából állandósult, és ahhoz, hogy a nagyobb számú közönséget tudjunk magunknak, egyrészt szükség lenne szervezőre, akit pillanatnyilag nem tudunk foglalkoztatni anyagiak hiány, másrészt sokkal nagyobb mennyiségű tájékoztató anyagra, ami szintén pénzkérdés, ahhoz, hogy Zugló egészét el tudjuk érni színlapokkal, ahhoz körülbelül 50 ezer darabot kellene gyártanunk, a jelenlegi 5 ezer helyett. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek mondjuk úgy, hogy csak tájékoztatásul hangzik el, és ez nem fő téma, most dolgozunk úgy ebből az összegből, amit tudunk, ahogyan adja lehetőségünk. A társulat együtt van, jövő évet tervezzük, tavasszal szeretnénk színre vinni Görgei Gábornak a Húzatos Ház című komédiáját, aminek az az érdekessége, hogy visszatekint az elmúlt évtizedekre, és nem egy vagy két személy a főszereplője, hanem egy budai villa az idők sorában, ahogy helyet cserélnek a három szint lakói, kifejezve az egyes társadalmi osztályok magatartását és viszonyulását az éppen adott rezsimhez.
Ez egy kis társadalomkritika is lesz, meg egy tükörben is,
ezek szerint. De gyönyörű, szép, finom, görgeiféle, humánus humorral.
Az alternatív elérési módok meg tájékoztatás, ugye az Ugrádiós Egyesület formájában működik, azért itt alakuló formában van ugye egy támogatói kör az éles szín.
A színházbarátokra gondolsz?
Így van.
Igen, hát elkezdtük, nem olyan egyszerű, mert ugye körülbelül 40 fő volt az, aki a különböző előadásoknál leadta a névjegyét, telefonját, e-mail címét, majd most, amikor először szólítottuk meg őket, hát alig néhányan jöttek el, tehát most türelemmel, többszöri meghirdetéssel kell majd létrehoznunk a magát a kört, ugye ahhoz, hogy artikuláltan tudjunk megjelenni, ahhoz legalább 11 fő kell. Na most többször voltunk már együtt, de még ezt a létszámot nem értük el, ugye ezt be kell vallani, ez aki hallja, adja át, azért is mondom, és januárban folytatjuk. Egyébként a Cserepes Ház bocsátotta rendelkezésünkre a alaksori klubot, úgyhogy ott fogunk majd találkozni, és hogyha működőképesek leszünk, akkor jelentkezünk majd nálatok, ha nagyobb létszámú, vagy olyan vendége lesz a színházbarát körnek, amely nagyobb közönséget tételez fel. Itt ebbe a klubba 25-30 fő nyugodtan le tud ülni.
Ezek csak előadások lesznek, vagy valamilyen más kapcsolódó jellegű egyesületi életet is terveztek?
Szeretnénk, ugye ez három rétegű lenne ez a dolog, közvetlenül egyrészt társadalmi kontroll nekünk, a darabjaink, a munkánk színvonalát tekintve, másodszor pedig egy társadalmi pajzs, vagy két irányba egyrészt visszajelez nekünk, másrészt kifelé elmondja, hogy mint szóbeli propagandával, hol tart a színház, az éles szín. A második rész az, hogy jó lenne, ha minél többen bekapcsolódnának társadalmi munkában szervezők, propagálnák az előadásainkat, a harmadik pedig majd, amikor artikulálódik az igény, hogy egyáltalán mifelé a mi előadásainkon túl és a mi színészeinken túl még mire, kire, hogyan kíváncsiak, akkor szeretnénk önálló programot, amihez aztán nyilván támogatásért is folyamodnunk kell, valamint ha önálló jogi személyé válunk, akkor részt tudunk venni majd a pályázatokon, és akkor az is előfordulhat, hogy egy produkció a színházbarát kör támogatásával jön létre.
Ez egy interaktivitás, amit azért megtehetnek. Ez egy előnye az egyesületi formának mindenképpen. Itt most próba közben, idézőjelben, de azért közelvalósága zavartuk meg az éles szín munkáját, úgyhogy mindjárt vissza is engedem Éles Bélát a teendőkhöz, de ilyenkor azért mindenképpen illik és kell is megkérdezni, hogy van-e valamilyen évvégi, vagy inkább jövőjére vonatkozó üzenete azoknak, akik az éles szín produkcióit figyelik, látogatják, vagy szeretik.
Mindenképpen szeretnénk megköszönni az állandó nézőinknek, az eseti nézőinket pedig várjuk, hát ha állandó nézők lesznek.
Ez szép végszó volt. Köszönöm szépen, most a kis zene következik.
Életszínházban főszereplő vagy, neved ott van a címlapon. Te is színész vagy, színház az élet, sírsz és nevetsz e színpadon. Mert egyek vagyunk mi, színész és néző, mindegyikünket azt akar. Szeresd a színészt, szeresd barátom, hisz veled játszani akar. Shakespeare oly régen megmondta, hogy színház az egész világ. Naponta mi együtt játszunk drámát vagy komédiát.
Néző, te légy a partnered, s ha kell, a cinkosom. Te is színész vagy, színház az élet. Gyűlölsz vagy szeretsz e színpadon.
Egyek vagyunk mi, színész és néző. Mindegyikünket azt akar. Szeresd a színészt, szeresd barátom, veled játszani akar. Egyek vagyunk mi, színész és néző. Mindegyikünket azt akar. Szeresd a színészt, szeresd barátom, veled játszani akar. Egyek vagyunk mi, színész és néző. Mindegyikünket azt akar. Szeresd a színészt, szeresd barátom, veled játszani akar. Egyek vagyunk mi, színész és néző. Mindegyikünket azt akar. Szeresd a színészt, szeresd barátom, veled játszani akar.
Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, az Éles szín bemutatja című műsorunknak a második része következik. A apropója a beszélgetésnek az, hogy december 22-én pénteken este 7-kor a Civilházban egy kabaréval, a Kész Kabaré című kétrészes műsorral jelentkezik az Éles szín a Zuglói Civilházban, ahogy mondtam, és a következő vendégünk a próbáról kiszakítva, hogy egy kicsit ilyen gyors beszédben illeszkedünk bele, de talán éppen így akkor helyzetben is van, a hangulat az megvan. Beregi Péter a vendég, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Kabaré az bizonyos szempontból egy hálás műfaj, de akik a színészettel foglalkoznak, benne vannak, legyen a színház vagy film, azt mondják, hogy ez az egyik legnehezebb nevettetni a nézőt. Hát,
ez így van. Megmondom neked, 25 éve, hogy én beléptem a kabaré műfajába, jó, hogy előtte volt olyan, hogy zenés, táncos, komikus szerepkör is, meg volt zenés, vígjáték, meg egyebek, ez más. De onnét kezdeném, hogy a pesti kabaré az Európa hírű. Sőt, Amerikába is elvitték hírét, hiszen a legjobb pesti kabaristák, mint például a Badnai László, ugye kikerült Amerikába, és gegíró volt, és még rajta kívül jó néhányan. Tehát a pesti kabaré az fogalom. Ahhoz persze az kell a pesti kabaréhoz, hogy olyan szemüveggel, olyan görbe tükörrel, ha úgy tetszik, nézd a világot, ami mosolyra fakaszt, de csak annak a humornak van értelme, és ezt most nem véletlenül mondom, mert napjainkban azért elhangzanak olyan mondatok a színpadról, ami nem szól igazán semmiből, csak esetleg valami kis ocsmányság, valami kis tréfa, olyan szint, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy csak annak a történetnek, annak a jelenetnek van értelme, ami szól valamiről, az emberi butaságról, az emberi okosságról, a szegénységről, a gazdagságról, és sok minden egyébről. De a lényeg persze, amit felvetettél, hogy ez mitől nehéz, ez attól nehéz, hogy ha rossz helyen veszed a levegőt, akkor a poém már elment. Na most annál kínosabb és keservesebb dolog a világon nincs, mintha elmondasz egy viccet, és senki nem nevet rajta. Mert ha nincs visszajelzés a kabaréba, az a halála a kabarénak. Tehát éppen ezért tökéletes szövegtudással, tökéletes pointorizáció, tehát a poén érzék, az egyébként vele született az emberrel, az nehéz megtanulni.
Vagy van, vagy nincs.
Vagy van, vagy nincs. Vannak remek színészek, akiknek nincs humoruk, de a drámában, meg egyéb műfajokban a dráma rossz szó, és mindjárt tanítom egy kicsit a hallgatóságot, mert a dráma az komédiát is jelent, meg tragédiát is, tehát mindig úgy szokták, hogy a dráma az a szomorú játék, nem a tragédia a szomorú játék. Tehát tragédiában el lehet, amikor nagy szünet van, és azt hiszi, hogy ez egy határszünet, közben már a fél nézőtér alszik, akkor baj van. Egyébként erről eszembe jut egy sztori. Egy jeles angol színésznő panaszkodott a GB show-nak, és azt mondta, hogy tudja, mester, az a szörnyű hang, annál borzalmasabb hang nincs, amikor én már belekezdek a tragédiába, a monológomba, és az a szörnyű hang, ahogy zörögnek a székekkel a későn jövők, és akkor ülnek le a helyükre. Mert azt mondta neki a show, hogy a nézem művésznél már csak egy szörnyűbb hang van, amikor maga még mondja a szöveget, és ő már mozognak a székeikkel, és hagyják el a színházat. Na szóval, tehát magyarul a kabaré egy pontos és nagyon fegyelmezett művészet. Mire gondolok? Én a mikroszkóp színpadban töltöttem 25 évet. Képzeld el, hogy volt a mikroszkóp színpadon minimum 6 vagy 7 darab műsoron minden évben, tehát egy repertoár színház volt. Minden darabban volt legalább 6-7 jelenetem. Ha összeszorozzuk, ez 42-től 48 jelenetig. Bemész a színpadra mondjuk 3,5 percre, szőrbe, és nem tudom én, műszemmel bemész, és mindenféle, és műorral a színpadra, maszkal, izével, és elmondasz egy jelenetben 18 mondatot, majd hárman öltöztetnek, és bemész angyalkaként a következőbe. Tehát még átgondolni sincs időt közben, hogy mi lesz, mert annyira be kell ültetni a próbán minden egyes pillanatot. Annyira pontosnak kell lenni minden egyes másodpercnek, hogy ott, ha tudnék, ha összekeversz két mondatot, elrontottad a jelenetet. Ha bele bakizol, ha bele köhögsz, ha bele lihegsz, most nem tudom, mit mondjak még a mondatban, akkor már nem érti a néző. Na most. Azt mondta egyszer a színi tanodát vezető Rózsahegyi Kálmán bácsi a színi növendékeinek, gyerekek, egy darab fehér cérna szál, a nadrágodra rátapadva tönkretesz egy egész előadást. A néző más se néz, mint a nadrágodon azt, aki... Tehát, hogyha valami félre viszi a dolgot, tehát a nézőt megzavarja, például egy rosszul ragozott mondat, nem mindegy, hogy többes számot mondasz, vagy egyes számot, akkor már a dolognak lőttek. Tehát nem csak ettől lesz. Attól is nehéz, hogy rögtön rá kell érezni arra, hogy ma milyen közönség ül benne. Ezt a jó Isten nem tudja pontosan nekünk még megsúgni, mert ez valami isteni segítség kéne hozzá, ezt a Várkonyi Zoltán, az egyik legnagyobb magyar színházi rendező mondta, hogy mitől van az, hogy hétfőn szétverik a házat, és olyan siker, hogy tombol, és kedden olyanok ülnek benn, mint a fatuskó. Hogy nem, hogy jön ez? És én rájöttem arra, ez egy nagyon érdekes dolog, akár hiszed, akár nem, rájöttem arra, hogy én, mivel nem pici színház volt ez a mikroszkóp színpad, és időnként olyan volt a világítási szituáció, hogy kiláttam a 6. sorig. Több sor nem is volt, úgyhogy magyarul. Most elláttam a 6. sorig, és hidd el nekem, ha beül egy olyan társaság, amelyik nem veszi a lapot, az képes hatni a többiekre, hogy a francba hogy van ez, valami megszűnik a terembe, a figyelembe, odaadásba, ránk hangolódásba. De a fordítottja is igaz. Ha van egy jókedvű csapat, amelyik viszi előre az előadást, jó helyen és jókor nevetnek és tapsolnak, az magával tudja hozni a többi embert is. Ez egy pszichés tömeghatás nyilvánvalóan, tehát még erre is szüksége van a kabarénak. Tehát, hogy a közönség olyan állapotban legyen, hogy vegyék a történetet. Na, aztán még egy pár dolog, amit ez... Én mindig eszembe jut, hozzáteszem ezeken a próbákon is, amikor próbálunk, hogy minden a helyére kerüljön. És bizony vannak nagy csalódások, hogy senki nem gondol rá, hogy ezen nevetni fognak, és ott tör ki a nevetés és a taps, és van, amit előre pontosan kiszámítunk a próbán, és nem jön be valamitől. És akkor ezt mindenképpen változtatni kell az előadások folyamán. Aztán még azt tudom neked elmondani, és ez nagyon lényeges a magyar kabaréról, hogyha ezt még nem vagyok ennek tudora, de mivel hát elég régen csinálom, és általában hozzáolvasok a dolgokhoz, művelt színész nincs, csak félművelt, a túlművelt színész nem jó, mert már tudja, hogy milyen veszélyek vannak, tudod? Ez olyan, mint hogy egy toronyúrónak pontosan elmondanák azt, hogyha azt a dupla szaltót nem forogja ki rendesen, akkor még meg is halhat, nem merne leugrani. Na, én is így vagyok ezzel egy kicsit, hogy nem akarom ezt túl lihegni és túl művelni magam, de kabari ügyben elmondhatom neked, hogy a Nagy Endrétől, ettől a zseniális fickótól származik, aki hát az első igazán jegyzett kabarista volt Budapesten.
Mondjuk, hogy azért melyik az a 20-as, 30-as évek?
Vagy még korábban, még korábban történt, és van tőle egy nagyon érdekes néhány mondat, amit most megpróbálok felidézni, de hát tartalmilag biztos rendben van, de lehet, hogy nem szó szerint így történt.
Ezt megbocsátják a hallgatók.
Igen. Egyszer az történt, hogy a parlamentbe az egyik képviselő fölüvöltött, és azt mondta, hogy ami itt folyik, kérem, az már kabaré! És a másnapi konferenciában a Nagy Endre a következőt mondta. Én tegnap megtudtam, hogy egy képviselő azt mondta, kérem, a parlamentbe, hogy ez egy kész kabaré. Hát szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kabaréban tisztességes emberek, tisztességes módon, pontosan egymást tisztelve játszanak. A kabaré olyan műfaj, ami nem ismeri a hazugságot, mert a kabaréban rögtön lelepleződne a hazugság, hogyha valakit ráadásul igaztalanul bántanánk. Én most azt tudom mondani, hogy ha nálunk előfordul olyasmi, ami a kabaréban naponta többször, de nálunk csak évente akár egyszer is, majd akkor ilyen fölüvöltök, hogy uraim, ez már olyan, mint a parlament. Na most ez így van. És itt mindjárt hozzá kell tennem, hogy ez a műfaj az, ami nem engedheti meg magának, hogy mélyeket üssön. Mi nagyon-nagyon gondosan vigyáztunk és vigyázunk arra, hogy testi sérülés, betegség, elesettség, vagy bármi olyan, ami sértő lehet a néző számára, vagy például annak, akit ki akarunk kvázi figurázni. A politikai kabaré például ugye olyan, hogy kormánypárti politikai kabarének igazából nincs értelme. Hát értelme, mindig azt kell egy kicsit fricskázni, aki hatalmon van, nem? De mondok egy egyszerű példát. Amikor Antal József miniszterelnök úr hatalomra jutott, akkor a mikroszkóp színpadon rengeteg olyan jelenet volt, amivel hát megpróbáltuk őt helyes útra téríteni, hogy finoman fogalmazzak, tehát volt egy pár Antal poén. A Hoffinak az egyik legjobb poén ezzel kapcsolatban az volt, hogy ezzel az Antallal egy baj van, hogy nem Imre. Na minden. Na szóval, de abban a pillanatban, amikor megtudtuk, hogy beteg, minden egyes jelenet le lett véve. Egy beteg emberrel nem lehet viccelődni a kárára.
Vissza is ütne meg erkölcsi.
Tehát tisztességesnek kell maradni. Na most, ami még nagyon fontos, úgy gondolom, hogy a pesti kabarénak zseniális, elképesztően jó szerzői voltak a 10-es, 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as, stb. Években. Tény és való. Nem tudom, hogy ez mitől van. Egyre ritkulnak ezeknek a humoristáknak a száma, de akikkel éppen ezzel a dominózus Kész Kabaré című műsorral készülünk, ezt Trunkó Barna írásaiból raktuk össze zömmel, aki viszont azt kell, hogy mondjam, vadnai szinten tudja írni ezeket a jeleneteket, és hát egyszerűen remek. Mi nem tartozunk a stand-uposok közé, mert az megint egy más műfaj. Azt a stand-upot nagyon szerettem, ami szól valamiről, azt a stand-upot, ami csak a, mit tudom én, az ocsmánság, vagy a nem tudom én, hogy fejezem ki magam, valami
altesti humor,
minden, azzal nem vagyok annyira oda, nem azért, mert prűd vagyok, hanem egyszerűen azért, mert hogy úgy mondjam, az nem szól semmire. És még azért elmondanék talán befejezésül egy történetet, ez a Királyhegyi Pali bácsi története, aki ugye abban az érdekes helyzetben volt, hogy kint volt Amerikában, ott gagman volt, gagíró volt, a legnagyobb Paramount és a Metro Goldwyn Mayernél dolgozott, és egy borzasztó honvágyat érzett, és egy óceánjáróval hazajött Angliába, keresztül ment hajóval az óceánon, ott fölült egy vonatra, először egy hajóra a csatornán, aztán Párizsból eljutott Bécsbe, és Bécsből eljutott Budapestre, és így nem késtem, leírja ő az auschwitzi marhabagont. És Auschwitzból hazajött, és kitelepítették a Rákosi, mint amerikás magyart. Na most mit mondjak még neked? És azt mondta, hogy hát végül is a hazaszeretet meg a relativitás az így összefüggenek egymással, hiszen ő abban a szerencsés helyzetben volt, hogy készíthetett riportot, mint kint Amerikában, mint újságíró, az Albert Einsteinnel. És akkor ő azt kérdezte az Einsteintől, hogy mondja, Mr. Einstein, van még a világon valaki, aki magánkívül élti ezt a relativitást? Azt mondta az Einstein, azt mondja, figyelj, én megmagyarázom ezt maga, hova valósi az? Én budapesti vagyok. Na figyelj, de most tételezzük fel, hogy maga mondjuk Budapestről vonattal utazik Bécsbe, és megszomjazik. De a büfékocsi az hátul van, maga meg az első kocsiba ül. És elindul a vonaton hátrafelé, ugye a büfékocsi felé. Na most mi a kérdés? A kérdés pusztán az, hogy maga most vonaton megy Bécsbe, vagy gyalog megy Budapest felé. És ez a relativitás. Én is azt tudom erre mondani, hogy az a kérdés, hogy a holnapi, vagy holnap utáni előadásunkon, vagy a 15-i bemutatónkon a nézők nevetnek, vagy nem nevetnek, hogy ott maradnak velünk a színházba utána, és megtapsolnak, vagy csendbe szótlanul kimennek. Hát én remélem, hogy az fog történni, hogy azért ott maradnak.
22-én meglátjuk, de...
Az lesz 22-én itt a civil házban.
Igen, ez most arra készül.
Igen.
Bereki Péter, köszönöm szépen.
Én is köszönöm, és mindenkit, aki hallgatja ezt a beszélgetést, várunk sok szeretettel, ugyanis, mint Peterdi Pali bácsi mondta, hogy akinek humora van, az mindent tud, akinek nincs, az meg mindenre képes. Hát köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, Bereki. Egy kis zene is folytatjuk.
Amíg legény vagy te pajtás, semmi gondod nincs. Nincsen, aki féken tartson, és ez olyan kincs. De ha egy szép nő eléd akad, akkor neked jaj, elveszíted már a fejedet, és kezdődik a baj. Minek az a házasság? Minek az a házasság? Pénzed van, hát éjszakázol, érzed, így van jól. Egy helyről a másikba senki meg nem szól. De ha nejed hónap elején csendben eléd áll, azt hiszed, hogy csókot akar ő, s közben a pénzedre vár. Minek az a házasság? Minek az a házasság? Végezetül annyit mondok, jól vigyázzatok, elkapkodni itt a döntést végzetes dolog. Akad azért jó házasság, nem is az a baj, egyre több lesz ám a válás, hogy égnek mered a haj. Minek az a házasság? Minek az a házasság? Minek az a házasság? Hogy neked se legyen jobb, ezért van a házasság.
Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, az Éles szín bemutatja című műsorunk. A december 22-én a civil házban sorra kerül Kész kabaré című darab komédia két felvonásban. A mikrofonnál Nyertes, Zsuzsa, Valega Vilja és Siliga Miklós. a mostani darabról mire számíthatunk. Eddig végvettük az éles szint, és egy kicsit a kabaré történetről kalandoztunk Beregi Péterrel. Most az első ilyen körkérdésem, ami már felmerült korábban is, hogy hát mennyire nehéz manapság kabarét játszani Magyarországon, a közönségnek. Ugye voltak, ennek nagy hagyományai vannak Magyarországon, de azért azt gondolom, hogy mégiscsak korosztályos téma azért valamilyen szinten, akiknek a kabaré szól, nem?
Hát én azért 30 évig ott voltam a Rébai utcában, és a pályám kezdetén hát minden évben legalább két kabarét mutatott be Bodrogi Gyuszi, és volt benne egy kis politika is, de mindig teltházak előtt játszottuk, tehát szerintem a kabaré nagyon kedvelt a közönség részéről, csak az a baj, hogy nem mindig találkozik az ízlés, tehát dúzsog benne a politika. A milyenki az ilyen politika mentes, és hát garancia rá Trunkó Barnabás, aki azt hiszem, hogy az egyik leghíresebb és a legjobb kabaré szerző, gondoljunk csak az Offset című kabaréra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó, hogy most a Béla ezt a kész kabarét választotta bemutatóra.
Voltak azért hullámvölgyei, amikor úgy éreztük, hogy a pesti vicc valahogy elsikkadt, nem érvényesült. Tehát van egy borzasztó régi hagyománya, itt korábban Péterrel is beszéltük, hogy már 10-20-as évek Nagy Endrétől, ez a 80-as években is, aztán azért szerintem átéltünk egy olyan időszakot, amikor valahogy úgy leült, eltűnt szinte a pesti vicc. Aztán talán mostanában, mint hogyha visszajönne, bár ezt mondom, talán korosztályos, nem Gabi?
Igen, ez valóban így van, jól látod egyébként, én is ezt tapasztalom, hogy korábban, tényleg 10-15 évvel ezelőtt én is azt tapasztaltam, hogy sokkal jobban szerettek az emberek viccelődni, viccet mesélni egymásnak. Ma már egy kicsit olyan, nem tudom, hogy megsavanyodott minden is mindenki. Tehát úgy is érezzük éppennél fogva is, hogy igenis kell két óra önfelett kacagás. Mi saját magunk is úgy érezzük, hogy talán ez sikerülni fog részünkről. Mi is nagyon jókat nevetgélünk egy-egy jelenet közben alatt természetesen, amikor a kollégákat hallgatjuk. Egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy nekem az életem első ilyen előadása lesz, tehát én debütálni fogok a kabaré műfajában, és én nagyon-nagyon élvezem, kívülállóként is, ahogy nézem meg, ahogy az életem során sok-sok kabarét láttam, és így is természetesen, hogy benne vagyok, ez egy óriási öröm számomra, és remélem, hogy méltó partner leszek a kollégáimnak.
Szóval akartam kérdezni, hogy a színésznek mindig a topon kell lenni, Beregi Péter itt részletesen mondta, hogy egy elrontott hangsúly, vagy egy rabozás is tönkretehet adott esetben egy poént, vagy egy célmaszál, amit idézte. Hogy az hogy lehet megcsinálni, vagy meg lehet csinálni, hogy kezeli az ember azt, ha mondjuk éppen a színházban mehet, meghúzzák a kocsiját, beteg vagy rossz napja van, és mégis oda kell állni, az a közönséget nem érdekli, nem is tud róla, ezt hogy kezelik? Van erre rutin, vagy ezek olyan hibák adott esetben, amiket meg lehet oldani, úgyhogy mi a nézőtérről ne vegyük észre?
Én úgy gondolom, hogy mi szerencsések vagyunk színészként, mert amikor a színpadon vagyunk, akkor nincs. Nincsen. Tehát akkor nem én vagyok, hanem én egy szerepbe bújok bele, ami a saját érzéseim, de akkor vagyok a legnyugodtabb, mert akkor nincsenek problémák, nem érdekel, hogy meghúzták a kocsimot vagy sem. Tehát nem
foglalkozom. Nincs betegség.
Igen. Tehát nekem sokszor volt olyan, hogy előtte nem tudom, beindult az epém, és rosszul voltam, és arra a 3 órára semmi bajom nem volt, aztán vége lett az előadásnak, és utána megint. Tehát vérnyomásom például a legcsodálatosabb, amikor a színpadon vagyok. Előtte, utána nem mindig jó már, de én úgy gondolom, hogy ez ennél jobb terápia nincs, mint színpadon lenni. Nekem legalábbis.
Akkor nekem ebből az jön le, hogy kikapcsol egyszerűen.
Abszolút
kikapcsol. Pillanatban az nincs világ. Kicsit hadd kérdezzek zenei betétekről, zenei részéről a darabnak, hogy ez ugye egy kicsit alá segít, ha jól gondolom, mert biztos rosszot használtam ez, de hogy van egy ütemel, de a közönséget azért kicsit pihentetni is kell, nyilván nem lehet töményen mindent rázúdítani. Ez a maga műfajában nehéz, vagy pedig inkább a kellemes feladatok?
Hát nekem legalábbis nagyon kellemes, mivel ott zenében éltem idáig is. Örülök is, hogy bekerültem ebbe a csapatba. Korábban is játszottam én színháznál, a Vidám színpadon és az Ullmann-féle zenekarban játszottam, és ott én nagyon-nagyon jó barátságba kerültem a Kabos Laci Val, és nagyon sokat úgy mondta Rosszóval haktisztunk együtt. És hogy mennyire szükség van ma a nevetésre, illetve ha valamikor szükség volt vagy van, az a mai világban nagyon fontos, mert rengeteg zenés darab hangzik el, különböző zenei koncertek, de a kabaré nagyon-nagyon kevés. És én azért is örültem annak, amikor ez a kis csapat így fölállt, Nyerte Zsuzsi által ismerkedtem meg az Éles Színnel, és így kerültem be. Azért örültem neki, mert egyszerűen tényleg hiányzik. És nagyon-nagyon reménykedem abba, hogy ebbe a világba, ami tényleg egy kicsit szomorú hangulatú, hogy valóban az az idő, az az egy-két óra kikapcsolja az embereket. Most a zenének itt annyi szerepe van, hogy egyrészt a úgynevezett poénok után, ha netántán nem vélni fel a közönség, hogy ez itt most poén, akkor én bejelzek zenével, hogy itt kérem, tessék nevetni, de vannak átkötő zenék is, és hát ezt is úgy csináltuk meg, hogy azért mindig vannak benne kis zenés részek, és akkor, amikor a színpad úgymond átrendeződik, akkor mindig szól a zene. Tehát soha nincs olyan, hogy egy ilyen üres járat van, mindig valami történik, és ezáltal egy ilyen folyamatos képet kap a közönség az egész darabról.
Honnan jönnek ezek a zenék?
Ezek a zenék, hát én nem.
Karnagy úrból belőle jön.
Én annak idején, meg most is foglalkozom.
Ő zeneszerző is egyébként,
bocsánat. Nagyon sok, igen. Nagyon büszkélkedtetek, ha is szabad a rádióban, mivel én is zuglói lakos vagyok, hogy három műzikert írtam, ami jelenleg is működik. Kettőt az Esnagy, illetve Csongrádi Péle csapattal, és a harmadikat pedig a Pesti srácokat a
Harsányi
Gabi volt a írója, és én voltam annak az ereszerője. Itt is a címadó dalt rám bízták, hát remélem, hogy annyi marad meg belük, hogy kész kabaré,
nagyon fölbe mászunk.
Az a lényege, hogy a végén már úgy menjen, és állandóan játszani fogom, hogy hagyj menjen a fülükbe.
Sláger lesz, ja. Sláger lesz.
Igen, igen.
Igen. Kikre számítotok, ha lehet így meghatározni a fókuszcsoportot, akiknek ez szórakozás, akikkel igazán...
Mindenkire, aki szeret nevetni, és aki ki akar kapcsolódni, és aki szeret bennünket, de az is jön, aki nem szeret bennünket, mert meg fog szeretni bennünket.
Így van.
Jó, ez karácsony, a szilveszterre talán egy kicsit amúgy is összehangolik a dolog, hogy itt az ideje most már ellazulni. Ez tulajdonképpen az utolsó munkahét utolsó napja. Mm-hmm. Itt már bízunk benne, hogy a nézők is túl lesznek a karácsonyi őrületen, a vásárláson. Megismétlem itt a december 22-én pénteken a Civilházba 7 órakor. Maradt-e valami még, ami nagyon fontos, vagy mindenképpen kezd csináló az érdeklődőknek?
Egyrészt az nagyon-nagyon fontos, hogy ne 22-én este menjenek ki a háziasszonyok a konyhába ténykedni, vagy ne akkor vásárolja meg az apuka otthon a fenyőfát, tehát akkor mindenki jöjjön el kikapcsolódni.
Hiszem ez zárszónak is, jó, ezt nagyon szépen köszönöm, és mint említettem a műsor elején, most egy próba közben ugrottunk ide, megcsinálni ezt a felvételt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a megszakítást, ezt a kis időt, amit a beharangozóra szántatok. Tehát még egyszer, december 22-én 19 órakor a Civilházban Kész Kabaré, várunk mindenkit. Köszönöm, sziasztok!
Őseink az etel közből hozták a humor, Beleckénél ott röhögött az a sok ugor. Jól tacsattak az öregek és a csecsemők, hasmarat fogták a varok és a besenyők. A körúton született a pesti kabaré, ott kacagott a nézőtér és a szeparé. Nevettünk a politikán és az árakon, egyetlen szék sem maradhatott ott szárazon. Nem készült el még a város és a hármas metró, épül még a négy stadion és a liget dettó. Ennek oka nyilván az, hogy oly kevés a lé, egy valami készült csak el, ez a kabaré. Kész kabaré, kész kabaré, egy valami készült csak el, ez a kabaré.
kabaré, kész kabaré. Egy valami készül, csak kell ez a kabaré. Kész kabaré.